Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
A déli harang szó után meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Egy héttel ezelőtt a kőbezárt múltunkban megtudtuk, hogy a sáromberki teleki kripta a magyar kultúra kimagasló személyiségeinek hamvait őrzi. Itt van eltemetve maga a könyvtár alapító kancellár Teleki Sámuel, fia a fiatalon elhunyt tudós Teleki Domokos, valamint dédunokája az Afrika kutató Teleki Samu is. Meghívottunk, beszélt még a Teleki kastélyról, ennek egykori lakóiról, értékeiről és emlékeiről is. Ma déli témánk Teleki síremlékek Maros megyében. Vendégünk Berekmiri Domokos István, nyugalmazott történelem szakos tanár.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Berekmiri D. István nyugalmazott történelem szakos tanárt. Jó napot kívánunk, köszönjük, hogy ezen a héten is időt szentel a kőbezárt múltunknak, és persze a műsor hallgatóinak.
Jó napot kívánok, szerkesztő úr, és köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és különösképpen a kőbezárt múltunk rendszeres hallgatóit.
Berekmiri úr, a kőbezárt múltunk legutóbbi műsoraiban a telekiek sáromberki kastélyáról és a Teleki család itteni kriptájáról beszéltünk a hallgatóknak. Szükségszerű, hogy a következő percekben elmondja az eddig elhangzottakat.
Ebben az évben Sáromberke a 700. születésnapját ünnepli, hogy úgy mondjam, hiszen az első okiratos említés 1319. május 13-áról szól, amikor Károly Róbert király a Kacsics nembeli Simonnak, Mihály fiának adományozta. De nem csak ez az okiratos említésünk van Sáromberkéről, hanem a pápai tized lajstromban is szerepel 1335-ből, amikor a Péter nevű papja, Petrus Sacerdos de Sáromberg, ahogy írta, szólvit, és a fel van tüntetve az összeg 27 denáriusz, tehát dénár tett a dézsmaládába. A település első urai, a Kacsics nembeli Simon után a Széchenyiek, amely család két erdélyi vajdát is adott, utána a Széchenyiek után Zsigmond király cserével elcseréli és megkapják a somkereki erdélyek. Ők egyébként még egy visszatéréssel elég sokat birtokolják Sáromberkét, hozzávetőleg két évszázadot. Az erdélyektől elveszi Mátyás, mert részt vettek valami összeesküvésbe, akkor megkapja a Csupor és a Pongrácz család, majd ismét az erdélyekről majd Bánfi Dénes nagyhatalmú főúra száll, és 1674. december 10-től Teleki Mihály kancellár szerzi meg, aki egyébként apafi sógora is volt. A településről még el kell mondani, hogy jobbágy település volt. Területileg a Torda vármegyéhez tartozott, majd Maros-Torda vármegyéhez. A mai közigazgatási beosztása alapján Nagyernye községhez tartozunk.
Köszönjük az emlékeztetőt, de maradjunk még egy kicsit a kastélynál. Tudjuk, hogy a kastélyt a két világháború között az egyik leggazdagabb berendezésű erdélyi nemesi lakként tartották számon. A második világháború utáni feldulása és teljes kifusztása során berendezése szinte teljes egészében megsemmisült. Idézzük most fel ezt az időszakot.
Tehát a kastélyról még szükségesnek tartom azt felidézni, hogy a kastély az két rendbe épült. Először is Teleki Sámuel megépítette a két főútra merőleges szárnyát. 1769-től 1773-ig épült ez a két szárny, és később aztán az Afrika utazó Teleki Samu kötötte össze a két szárnyat. A középső manzárdos része 1912 és 1914 között. A kastély, amint tudjuk, barokk stílusban épült, és ismerjük az akkor építőit. Még annyit elmondani, hogy a kastély, az erdélyi kastélyok egyik gyöngyszeme volt, és a közelünkben a gernyeszegi kastély is az volt, amely tükrözte a gazdájának a társadalmi rangját, hiszen Teleki Sámuel, miután a külföldi tanulmányútról visszajön, egy csodálatos politikai pályát ír le, amikor kezdetben küküllőmenti főispán, Küküllő vármegyének a főispánja, majd Szebenbe a gubernumust kerül, mint tanácsos, utána 1785-be Várad Bihar megye főispánja lesz, és 1791-től a bécsi kancellárián dolgozik, egész haláláig 1822-ig. Ebben az időszakban, de már a tanulmányi évek alatt is kibontakozik a könyv iránti szeretete, rengeteg könyvet vásárol, annak tudatában, hogy majd egy közkönyvtárat hoz létre, amit át is adott, ugye 1802-ben itt a marosvásárhelyi Teleki tékáról van szó, amelyhez majd más könyvek is csatlakoztak, a Bólyai, a református iskola könyvei, a Bólyai hagyatékok, úgyhogy jelen pillanatban ez a könyvtár már közel 200 ezer könyvet számlál, és a megyei könyvtár nagyon fontos részlegét képezi. A Sáromberki kastély egy jól berendezett kastély volt, mégpedig nagyon szép bútorok voltak, empír és rokokó stílusban, nagyon szép könyvtár szobája volt, nagyon szép vadász trófeákkal elrátott terme volt, amely különösképpen az Afrika utazó Teleki Samu idejében tündökölt, úgy mondjam, és a kastélyhoz tartozott egy gyönyörű szép park, kastélykert, amit a kancellár építetett meg, 1790-ben készült el, és a kastéllyal szembe az országúttól keletre volt egy lovarda is, ami 1825-ben épült, és egészen a II. Világháborúig állt fenn. A kastély tündöklése is lényegében a II. Világháborúig történt. Az utolsó tulajdonos az Teleki Károly volt, aki követte Teleki Samut, mielőtt Teleki Samunak sem családja, sem gyereke nem volt, éppen ezért a sárpataki ágból Teleki Ádám Ferenc fiát hozzák Sáromberkére, és ő lesz a kastély utolsó ura egészen a II. Világháborúig. Neki 3 gyereke volt, ezek közül ma, hogy úgy mondjam, az utódok közül csak egy él Bécsben, Mária Ágnes, aki érdekes módon, mint erdélyi magyar, német nyelvterületen francia nyelvet tanított, és még azt is elmondta, hogy nyugdíjas korában is visszahívtak, annyira elégedettek voltak a munkájával. A kastély kifosztása tehát a II. Világháború után megtörténik, hiszen az új hatalom azt úgy kezeli, mint a saját tulajdonába volna, és olyanról is tudunk, hogy például eladományoznak bútorokat az akkor alakult állami farmok számára, gyönyörű, hatalmas, nagy klasszicista asztalokat, meg szekrényeket adományoznak. Jelen pillanatban már csak vagy 2 bútor darab, egy klasszicista tükör és egy evőkészletet tartalmazó szekrény van még Sáromberkén, a Kisfalu Múzeumunkban, és ugyanakkor egy Teleki Samuféle láda, amely megjárta az afrikai út 3000 kilométerét, és ennek még egy párja van az Érdi Múzeumban.
A kastély mai állapotáról az elhangzott műsorokban, vagyis a legutóbbi 2 kőbezárt múltunkban már beszéltünk ugyan, de mit tudunk elmondani az épület jövőjéről?
Hát az épület jövője egy kissé bizonytalan, hogy úgy mondjam, hiszen az utódok, akik jártak Sáromberkén, most már csak a Teleki unokákról, tehát az utolsó Teleki Károly unokáiról, illetve dédunokáiról beszélünk már, hiszen a lánya él csak Bécsben, de a dédunokák, az utolsó gróf dédunokája, amikor ellátogattak Sáromberkére, és felmérték a kastély állagát, akkor rájöttek arra, hogy már ezt javítani nem érdemes, sokba kerülne a javítás, és úgy tervezték, hogy eladják a Sáromberki kastélyt, úgyhogy ez jelen pillanatban is eladó épület. Volt egy olyan lehetőség, hogy ezt a kastélyt megvásárolja, most már nem a településre gondolok, de legalább megyei szervek, vagy olyan esetleg üzletemberek, akik egy ilyen kastély szállodát tudtak volna kialakítani, hiszen láttuk, hogy ilyen már létezik, különösképpen Háromszék vidékén, itt gondolok a miklósvári kálnoki féle kastélyra, amely gyönyörűen néz ki, és tükrözi a fénykorát, és magánvállalkozók működtetik, bármikor látogatható a turisták nagy örömére.
Mi van most a kastélyban?
Hát a kastélyban 1953-tól már iskola volt. Addig kimondottan gabonaraktárnak használták, és egyik szerencséje a Teleki kastélynak, hogy nagyon sokat volt iskolaépület, többek között én is jártam ebbe az iskolába, de főleg a gazdasági iskola idején, majd az úgynevezett traktoriskola idején a kastély bizony nagyon hasznos volt a Sáronbergék és a környékből idejövő gyerekek számára, és ezzel is magyarázzuk, hogy még ilyen jó állapotban ez a kastély megmaradt, ugyanis volt mégis egy-két karbantartó, akik besegítettek lemeszelni, vakolni, feltenni a csatornákat, tehát ez is még segített a kastélyon valamit.
Mai témánk tehát Teleki síremlékek Maros megyében. Erről is beszélnünk kell, hiszen Teleki sírokkal nem csak Sáronbergként találkozunk.
Hát a szűkebb pátriánkban ugye először is a sáronbergi kripta az, ami kiemelkedik, és ha figyelembe veszem azt, hogy Teleki sírboltok vannak még Jelnyőszegen és Sárpatakon, akkor ezek közül a sáronbergi vezet úgyis mind méret, meg úgyis mind amely a legtöbb telekit rejti, hogy úgy mondjam, hiszen ide van eltemetve a kancellár, Teleki Sámuel, meg az Afrika utazó Teleki Samu többek között, de a kancellárnak a gyerekei és a kancellár felesége, a Teleki Samu szülei, a kancellár Ferenc nevű fia és felesége, az Afrika utazó lánytestvére, a lánytestvérének a fia, tehát elég sok Teleki van ebben a kriptában, amelyet Teleki Sámuel építetett, mégpedig len 1802 és 1804 között, akkor, amikor a Teleki kripta épületét befejezték, viszont vannak mesterek, van anyag, és éppen ezért az akkori sáronbergi temető elkülönített északi felében a családja számára volt ez egy kisebb temetőkert, amely be volt vonva ilyen tégla kerítéssel. Ezt kiépíti kriptává, egy olyan 10x9,80 méter az alapterület ennek a kriptának. Az akkor építőmester Kövecsi volt, Kövecsi János, tordai építész és geometra, és az ácsmunkát egy kőhalmi ács, Christian Schön végezte. A kancellár temetésekor lényegében akkor említik ezt a sáronbergi kriptát az egyházi dokumentumok, de tudjuk, hogy már azelőtt elkészült 1804-be, és mint láttuk, sok teleki nyugszik ebben a kriptába. Nagyon érdekes a kancellár sírfelirata, amelyben ugye az első részében egy ilyen bemutatkozás történik, hogy nyugszik Sándor fia, Mihály unokája, Erdély a magyar haza kiváló politikusa, aki a köznek tett eleget, miközben Erdélyben, Magyarországon és Bécsben munkálkodott a haza felvirágoztatása, a magyarság, a protestáns érdekeket képviselte. Közben 4 császárt is szolgált, Mária Terézia II. József II. Lipót és első Ferenc császárokat. Élete tele volt fethetetlenséggel és Istenbe vetett reménnyel, fogadta halált annak tudatában, hogy elhunyt egy sértetlenül álló hazában. A falon találjuk a kancellár által megszövegezett, hogy úgy mondjam, politikai programját vagy gondolkodásmódjának az elemét, amelyben kifejezi azt, hogy életünk lényegében egy rövid élet, amely gyorsan forgó kerekekkel mind egy pont irányában, egy határpont irányába történik, mindenki más-más irányból jön, de mindenki erre a határpontra ér, és ez az élet végét jelzi, a fáradtságok, a fájdalmak végét, de viszont el fog jönni a nap, amely ismét megszabadít a halál bilincseiből, és ismét a fényre jutunk Isten kegyelméből. Ez gondolom, hogy nagyon kifejezi a kancellár hitét, hitvalló ember volt, de ugyanakkor a kancellár optimizmusát is. Még a Sáronbergi kriptán kívül beszélnünk kell a gerjeszegi kriptáról, amelynek az építetője Teleki Domokos, egy reformkori jeles politikus volt, ő és családja van ide eltemetve. A kripta lényegében 1886-ba épült, és a falutól 4 kilométerre levő dombba van beépítve, tehát lényegében földbe beépített épületről beszélünk. A vasajtó és a 2 kőoszlop fölé az van írva, hogy a sírban nincs fájdalom, nincs élet. A sárpataki kripta az valamivel hamarabb épült, mégpedig kezdetben a 18. század közepén épült, a 19. század elején fejezték be. Az építetője ennek is egy Teleki Domokos, aki Torda vármegye főispánja volt, és aki a Bernádi téren az úgynevezett Teleki palotát, a Bernádi szobor mögötti épületet építette. Ő van ide eltemetve, és még amit ki lehetett a sírkövekről olvasni, egy Teleki Mihály, egy Teleki Eszter, egy Teleki Lajos van ide még eltemetve. A kriptát lényegében felleltározta Orbán János művészettörténész és vele jött Ferenczi Márton régész is. Azonosították ezeket a sírokat, van, amit még nem azonosítottak, de lényeg az, hogy tudunk ezekről a sírokról, tudunk a Teleki kriptáról, amerről azt mondta Orbán János művészettörténész, hogy nagyon szép példánya az erdélyi klasszicizmusra való áthajlásra, tehát lényegében ezt példázza a bejáratnál a 2 kőoszlop is, amelyet ilyen dór stílusú épületfej, mint építő elem egészít ki, és ez már a klasszicizmusra utal. A kripta alakja egy piramis alak. Ha belépünk a kriptába, 2 oldalon voltak ezek a sírok, persze ezek is feldúlva, ugye, hiszen mondtam azt, hogy Sáronbergi kriptát is többször feldúlták a II. Világháború alatt, és még után is, sőt, még 90-91-ben is volt a kriptának egy feltörése. Ennyit tehát ezekről a Teleki sírokról, és mondom, hozzánk legközelebb Sáronbergiekhez a gerjeszegi, meg a sárpataki áll. Örvendetes az, hogy ezekről tudunk, és ezek a sírok, Teleki sírok nyilvántartásban vannak, és következik ezeknek a feljavításuk.
Apropó kripta feltörések, a mai kőbezárt múltunkban még a Teleki kripta és a Teleki sírok meggyalázásáról is szólnia kell. Javaslom, hogy maradjunk még konkrétan egy kicsit ennél a témánál.
A Sáronbergi kripta feltörése, de biztos máshol is létezett ez a legenda, hogy egy csodálatos értékek vannak ide a kriptába, eltemetve a főurakkal, a Teleki főurakkal főleg, és többek között ugye szárnya kelt Sáronbergén, hogy a Teleki Mihály, lényegében a Telekiek dinasztiája és gerjeszegi nagy birtokának a megalapítója, ahonnan aztán szétágaztak a Telekiek, egy gyönyörű karddal, égkövekkel díszített és címerrel díszített karddal rendelkezett, és nyilvánvaló, hogy ez kelthette fel azoknak az érdeklődését, akik hatalmas kincsekre számítottak, viszont ez nem így van, mert amikor annak idején a sáronbergi kripta feltöréseket lefényképeztük, vagy lefényképeztem én is a lelkipásztorral a 80-as évek második felébe, és akár 1990-ben, 91-ben, akkor láttuk, hogy bizony ilyesmiről szó sincs, sőt például már a vendég belépik a sáronbergi Teleki sírboltba, elcsodálkozik azon, hogy milyen egyszerű például az Afrika utazó Teleki Samu sírköve, de ez azért van, mert ugye a többszöri feltörés után ennyire állíthatta az önkormányzat helyre, és remélem, hogy az elkövetkező időben ennek a helyreállítása is sor kerül. A kancellár sírköve is ennél díszesebb volt, hiszen tudjuk azt, hogy két ilyen szárnyas angyal volt, mint művészi munka, mint szobor a sírkövére oldalt szerelve, amelynek egy kolozsvári szobrász volt a szerző, egy Nagy Sámú nevezetű szobrász, de ezt is letörték, széthorták. Sőt, olyan időszak is volt, amikor a kriptába be lehetett mászni, be tudtak hatolni az ablakon keresztül. Ma már ez megvan oldva a kriptának a biztonsága. Még annyit, hogy az utolsó ide temetett teleki, akinek a hamvai egy részét hazahozták, mégpedig Kanadából, Torontóból, az teleki Sámuel, az utolsó teleki gazda, teleki Károly három gyerekének egyike, ugye, de már azelőtt két évvel elhunyt teleki Károly, nos teleki Samu temetésére ezelőtt két és fél évvel került sor, tehát az ő hamvainak egy része is itt pihen a kriptába, és remélem, hogy az utókor kellő módon tudja értékelni ezeket a jó patronus embereket, melyek közül elsősorban kiemelném a kancellárt, Teleki Sámuelt, és még azzal is adós vagyok a hallgatóknak, hogy Sámuel patronusi voltáról nem mondtunk el mindent. Nagyon sokat tett elsősorban az egyházé és az iskolájé. Ugye mondhatnám, hogy reményik, ne adjátok a templomot, ne hagyjátok az iskolát, hiszen az első iskola építése az ő nevéhez fűződik, és ennek érdekében már 1773-ban telekcserét eszközöl, és Ferenc fiának meghagyja, hogy iskolát építsen a sáronbárkieknek. Ez az első hivatalos iskolánk, fel is épült 1824-be. Ugyanakkor gondoskodott a tanító és a pap fizetésének a megtoldásáról. Alapítványt hozott létre 1804-be, majd 1805-be, mind a két alkalommal 1000 forint menjen annak a kamata interesse, hogy szerepel a dokumentumokban, menjen a tanító és a pap javára. A Marosson levő malmának a heti vámját, úgynevezett kvártáját megosztotta először a pap meg a tanító között, majd egy részt kapott az egyház is, azért, hogy érezze a patronusnak a támogatását. Nem csak Hübér urat kell látni személyben, hiszen amikor 1779-ben panaszkodnak a sáronbárki jobbágyok, rá visszahagyja a buzadézsmájukat 1784-ben, amely nagyon gyenge termésű év volt, és 1817-ben is visszahagyta a jobbágyok buzadézsmáját, a robotnapok számát is csökkentette, hiszen ha például 1785-ben az állatokkal lerovó napok száma 156 volt egy évben a jobbágyok számára, csökkentette, és 1820-ban már 104-re csökkentette a robotnapok számát, azok számára, akik állatokkal jelentkeztek.
Berekméri úr, a közeljövőben innen fogjuk folytatni ezt a beszélgetést, hiszen Teleki Sámuelről és az Afrika utazó Teleki Samuról még beszélnünk kell. Tudni szeretnénk, hogy mit tud nekünk elmondani a Teleki vulkánról és a Teleki örökösökről is. Most köszönjük a történelmi értékű információkat és a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a kőbezárt múltunkat hallották. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Berekméri D. István nyugalmazott történelem szakos tanár és műszaki munkatársam nevében is. Következzen még a ma déli gondolat. Berekméri úr, most önt idézzük. A Sáronberke és a Telekiek című könyvének borítóján ezt írja. A két telekinek emeltem kalapot, hiszen mind a kettő Sáronberkén lakott. Sámuel könyvekkel gyújtotta a lángot, Samu tágította a fő világot.
Tehát lényegében két tudományos kutatóról van szó. Teleki Sámuelnek, a könyvtár alapító kancellárnak azt hiszem, hogy nem kell a nevét sokat magyarázni, hiszen ha csak a Teleki TK-ra gondolok, erre a hatalmas nagy könyvtárra, akkor minden benne van, de a dédunoka Teleki Samu sem maradt alul, hiszen ebben az időszakban az afrikai útja, ez a megtett 3000 kilométer, a két tónak, a Rudolf és a Stefánia, ma Turkána és Sebbeírtavaknak a felfedezése, valamint a Teleki vulkánnak a felfedezése nem volt kis dolog, és a földrajzi út megtevésével egy jelentős személyiségé lépett elő, beírta nevét a tudományos kutatók közé. Ezt tükrözi az is, hogy már a felfedező út után például a kairói földrajzi társaság tagjaivá választja.
Köszönjük a hozzászólását. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Az elmúlt percekben Berekmiri D. Istvánt és a Kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.